A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai nem mindennapi kiállításukat haspókoknak és könyvfalóknak ajánlják.
Írói fogások és terítéken az irodalom. Ez a kiállításnak a pontos címe is. Dr. Szilágyi Judit a kurátora.
Célunk az volt, hogy ne csak arról szóljon, hogy mit ettek a nagyjaink, mit szeretett Jókai enni, mi volt Gródi kedvence, hogy kellett elkészíteni Mikszátnak a palószáv, stb. Ez irodalom történet. De az, ami igazán izgalmas, az az írói fogás, ahogy ezt a témát, hogy evés, hogyan tudja beemelni a szövegbe, és hogyan lesz esetenként a szövegnek ez egy centrális szervező eleme. Tehát, hogyha magyar irodalom és evés, akkor természetesen Gródi, és természetesen Szimbád, és hát ami ezt a szerves összefüggést megalapozta, az persze a Huszárik film a 70-es évek közepéről a Szimbád, a nagy evés jelenete, ahogy a Latinovics a velős csontból kiüti a velőt, és elfogyasztja az egész ebédet, ez egy örök élmény. De meg kell jegyeznünk, hogy Krúdinál ezek az evések nem kizárólag az evés öröméről szólnak, hanem az evés, az ízek, az elkészítés nyomán feléledő beszélgetések, vagy még inkább visszaemlékezések.
Látva a kiállítást, úgy gondolom, hogy egy örült nagy munka előzte ezt meg.
A teljes magyar irodalomból szerettünk volna szövegeket bemutatni, ezért aztán nagyon-nagyon sok kollega állt neki, és olvastunk rengeteget, nagyon intenzíven, mondjuk egy másfél éve.
Mi az, ami vezérelte a témaválasztást?
Egyszerűen a levegőben van a téma. A gasztronómia az elmúlt 10-15 évben elképesztő teret foglal el a kultúrtörténetben. Özönlenek ránk a receptek, ez az áradat, ez egyszerűen átszivárgott már a szépirodalomban is. Nagyon sok műben központi elemmé tud válni, mondjuk egy fogyókúra. Olyan szépirodalmi művek jelennek meg, amiben receptek vannak beágyazva, és ezek teljesen szerves alkotó elemek lesznek a regény szövetében. Egy újfajta tematikus, szerkezeti, technikai megoldásokkal kell most már számolni e tekintetben.
De van ennek a témának egy veszélye is. Nagyon eluralkodik, talán unalmasá is válhat. De itt a kiállításai nagyon sokféle aspektusból közelítenek. Ezt, hogyha egy kicsit bemutatnák.
Hagytuk, hogy a szövegek magukat csoportosítsák, és hát bizony azzal kellett szembesülnünk, hogy nagyon jól kikristályosodnak ezek a témák. Az első ilyen nagy, amivel először találkozhat a látogató itt a kiállításban, az az evés és a szakralitás összefüggéseire utal, hiszen minden vallás szabályozza az étkezést, böjti időszakokat rendel el, tiltott ételek vannak.
Nem bibliai tanítások.
Így van. És amikor egy irodalmi szövegben mondjuk pénteken bárányt esznek, vagy halat esznek, vagy a kenyeret megszegnek, ezek a jelenetek hordozhatnak valamiféle önmagukon túli jelentést, amelyek jó eséllyel a szakralitásba kötnek be. Vilinszky verseire, Hanvas Béla néhány szövegére kell utalnunk.
És akkor még milyen?
Evés azért lehet, mint ahogy nagyon sokak számára, elsősorban egy örömforrás. Olyat, hogy csak kis és kizárólag élvezeti forrásként jelenjen meg az étel, tulajdonképpen csak egyetlen szerző van. Berda József, aki számára a pörkölt, a töltött káposzta, a húsleves annyira hatalmas élmény, hogy ódákat és himnuszokat ír hozzá. Ő aztán vegytisztán az evés öröméről tud írni.
Nem a vágy szintjén működik ez?
Sokszor valószínűleg a vágy szintjén. Hiszen például az egyik legizgalmasabb szöveg 1600-as évekből származik, egy bizonyos Kohári István írta, aki ő addig ügyeskedett a törökök és a Habsburgok között, hogy a végén folyton bebörtönözték, és ez a szöveg Munkács várában keletkezett, a várbörtönben, ahol hihetetlen sanyarú körülmények között töltött 3 évet. Ez egy barokk költemény, az nagyon hosszú, és egy nagy lakoma leírása. Tehát teljesen fikció, abszolút a vágyakozás szólama az egész, ahogy részletesen leírja, hogy micsoda pazarfogások vannak. És hát mindeközben ebből semmi nem igaz, csak a penészes kenyér.
De az egyik aspektus tehát az élvezet, és akkor még?
Az éhezés, tehát a magyar irodalom, hát részben az egyénileg megélt élmények, részben a szociális érzékenység okán bővelkedik éhezésről, nélkülözésről szóló szövegekben, ugye elég csak mondjuk József Attilát megemlítenünk, akinek a de szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültet enni. Szövege itt eredetiben is megnézhető a kiállításban. A következő nagy csoport lett az, amikor a nemzeti eledeleink jelennek meg. Nem is feltétlen kimondva, mondjuk a gulyás, vagy a paprikás, vagy a pörkölt, az már egy kijelöl, mondjuk az osztrigához képest egy másfajta táplálkozási, étkezési és kultúrkört, és sokkal könnyebb kapcsolódnunk a főhőshöz, vagy ahhoz, aki éppen eszik. Ugye azt lehet tudni, hogy amikor emigrációba kerül egy, akár egy ember család, vagy egy nagyobb népcsoport, sokkal hamarabb elveszíti a szokásait, akár a nyelvét is, de sokkal tovább megőrzi az ételeit. A hagyomány, a nemzeti identitás az ételekben, mintha sokkal mélyebben is tovább hatóan gyökerezne.
Tehát nagyon jó az ízmemóriája az embernek. Ha tovább lépünk, akkor...
Az egyik legtermékenyebb felhasználása az evésnek, mármint irodalmilag, az, hogyha valamilyen erotikus jelentés társítunk az evéshez, tehát hogyha közösen esznek, vagy valaki főz valakinek, emögött nagyon gyakran van valamilyen szerelmi töltés. Móricznál azt mondja a Betlen Báthori Annának, hogy nálad még a méz is mennyivel jobb, mint másnál. A méz az például egy tipikusan erotikus ételnek számít.
Mézes hetek.
Igen, a nyelv is őrzi az apró magvas gyümölcsök, ételek, a szőlő, a gránátalma, stb. Ezek nagyon erős termékenység szimbólumok. Az is nagyon érdekes, hogy hogyan főz egy férfi, és hogyan főz egy nő. És az még érdekesebb talán, milyen módon írja meg ezt egy férfi, és milyen módon egy nő.
Alig találtam nőket.
Igen, nagyon keveset írnak a nők arról, hogy ők főznének, még arról inkább, hogy etetnek. Mintha ez a nagyon is női szerep egy írónő számára, aki a női mintáktól esetleg tudatosan akar eltávolodni, mintha kínos lenne, és határozottan távol tartaná magától.
Na hát ez is egy érdekes téma.
Aztán persze ma nagyon aktuális a tudatos táplálkozás, a különféle kúrák, diéták, fogyókúrák, ezeknek irodalmilag is nagyon nagy szövege, együttese van. Hát az irodalmi hősök persze bármilyen furcsaságot megehetnek. Van olyan, Bodor Ádámnál pillangót esznek, Darvasi regényében virágokat zabálnak, de maguk a regény írók, költők is szoktak volt fogyókúrázni, erről például Csukás Istvánnak verse is szól, a 20 kiló lefogyásáról, majd visszaszerzéséről. De akit külön kiemeltünk itt a kiállításban, az a Kosztolányi család története, ők vagy 2 évig a Bicsérdi diétát folytatták, ez egy nyers vegetáriánus kosztot jelent. Bicsérdi Béla nagyon népszerű figurája volt múlt század első harmadának. Nagyon sokan például Karinti, akik ezt konkrétan svihágságnak tartották. De nem úgy Kosztolányi, aki a családjával együtt fogyasztotta a friss és asszalt gyümölcsöket, zöldségeket nyersen. És állítólag egy brossúra kezébe került, amit a Bicsérdi írt, és ez olyan csapnivaló stílusban és olyan rossz nyelvhelyességgel született, hogy azt mondta Kosztolányi, hogy aki így ír, az nem lehet hiteles figura, és itt beszüntette. A kutatásaink során azt kellett tapasztalnunk, hogy az evéshez nagyon-nagyon gyakran a halál képzett köre kapcsolódik. Mondjuk Örkény nagyon szellemesen utal arra a Fasír című egypercesében, ahogy leírja, hogy a húst megdaráljuk, befűszerezzük és pogácsákat készítünk, majd pedig forró zsíradékban kisütjük, és az utolsó mondat, hogy figyelem, nekünk emlősöknek nem mindegy, hogy mi darálunk, vagy bennünket darálnak.
De Móricznál is van.
Móricznál nagyon sokszor. És hát aki nagyon sokat írt erről, az Petri György. A költészetében a főzés, és főleg az evés, vagy az ételek, ez a metafora nagyon gyakran a halál gondolatköréhez kapcsolódik.
A kiállításnak a megrendezése rendkívül vonzó, abszolút nem fárasztó.
A sok-sok irodalmi idézetet tárgyak is kiegészítik, amelyek íróink konyhájából, vagy ebédlőjéből, étkezőjéből származnak. Ezek között mondjuk Jókai Babi, vagy Szerb Antal teás készlete, tányérok nagyon sok szerzőtől, a legkorábbi Petőfi, amiből gyerekkorában kocsonyát evett, egy kis habántál, de érintőképpen jön, meg lehet keresni, hogy melyik étel melyik írónknak volt a kedvence. Lehet nálunk egy egy vasfazékban, sparhelyten betűlevest főzni, lehet játszani.
De legelsősorban arra biztatjuk a hallgatókat, hogy inkább jöjjenek el és nézzék meg ezt a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm az ismertetést.
Ezt a kiállítást még megtekinthetik 2017. március 31-éig. Dr. Szirágyi Judittal Somogyi Ágnes beszélgetett.